Itt egy kicsit már mikrofon előtt elkezdtünk beszélgetni, hogy mennyi poén és mennyi minden sűrűsödik bele egyébként Szigligeti Ede történetében. Még egy előadást játszotok, az az érzésem, mert hogy közben annyi aktualitás van benne, kiszóltok a közönségnek, behívjátok a sugót, annyi minden történik ebben. Hogyan épül fel ez az előadás? Egyáltalán hogyan kezditek ilyenkor a próba folyamatot? Gondolom, ott van a szöveg, azzal kell megismerkedni, és arra mindent felépíteni aztán.
Hát igen, azt mondom, a legeleje és a legfontosabb része az, hogy elfogadni, és megszeretni ezt a fajta humort, és a szövegkönyvet azt igazából követjük, de nagyon hamar egy új szövegkönyvet kellett már írassak, annyi a poén született, amire nagyon-nagyon oda kellett figyeljek, hogy ne felejtsem el, tehát be volt írva, az első példányom az össze volt írva minden oldalon legalább.
Már az olvasópróbánál születtek ezek a poénok?
Hát volt olyan is, biztos vagyok benne, hogy olyan is volt már. Aztán nyilván, ahogy halad a próba, és a kollégák ugye nagyon szépen figyelik, amiket csinálunk, és mindenkinek eszébe jut egy-egy poén, és akkor így összeadódik, de nagyon érdekes, hogy voltak olyan poénok, amik ilyen generációs poénok, tehát nagyon sok olyan poén volt, amit idősebb kollégáim tanácsoltak, és hirtelen nem értettem, hogy akkor miről van szó, viszont voltak olyan poénok, amiket meg én ajánlottam, amiket meg ők nem értettek. És mindig volt egy ilyen konfliktus, hogy hát ez most mi? Tehát ez most mi? Egyszer én ezt, aztán ők kérdezték, hogy hát de miért így mondod? Mi? És akkor kellett magyarázkodni.
Azt hiszem, hogy pont ez a jó, és képzeld el, hogy ezt emelték ki ismerőseim is, akik megnézték az előadást, hogy éreztétek ezeket a finom kis utalásokat, hogy itt mit akartak mondani, és hogy azon vajon miért nem kacagott a közönség, mert nekem meg olyan vicces volt, tehát valószínűleg emiatt, hogy mindenki kicsit mást érez magáinak az előadásban, és az egyáltalán nem baj, hát ettől működik jól, nem? Hogy az enyém is, meg a tiéd is.
Mondjuk, ami az én szerepemet illeti, és az én szövegemet, az nagyrészt az én szüleményem, tehát én találtam ki, hogy mik legyenek azok a francia mondatok, amiket én beleszövök ezekbe a szövegtestekbe.
Beszélsz egyébként franciául?
Én egy örök nyelvtanuló vagyok, franciául is már évek óta tanulok, igen, duolingoztam nagyon sokat, alapszinten értek is, beszélni is kicsit, de a lényeg az, hogy ugye kinek a segítségét hívjad ilyen esetben, a mesterséges intelligencia, és nekem főleg káromkodások kellettek, és azt a választ kaptam, hogy jaj, ő ilyent nem tud, kérdezek Franciaország történetéről, művészetéről, városokról, ő ilyent nem tud mondani, na és akkor fordítóval fordítottam ezeket a káromkodásokat, ami Kamila kisasszony egy adott ponton a cérna szakadáskor megenged magának.
Rendkívül izgalmas ez a világ, amit nyújt látványban, jelmezben, arcban, mert hogy teljesen fehér az arcotok, nyilván mozgásban is egy kicsit mást kér ilyenkor, vagy talán a narrátor az, aki nagyon szabadabb tud lenni, be a neked azért valahogy más gesztusai
igen, vannak. Ez amikor nekünk mindig fehér az arcunk, az azt jelenti, hogy maszkot viselünk, tehát az a színész arca, tehát a játszott karakter arca, a színész pedig a maszk mögött van. Igen, ez Keresztes Attilának a védjegye. Én szeretem, amikor így játszunk, mert valami más tud nyújtani az, hogy mögött a fehér maszk mögött vagyok. És nyilván, hogy a jelmeztervezőnk Bianca nagyon szépen megsegítette ezt a világot, tehát ezzel a túlzásokkal, amit én is viselek ott a ruhám az 40 méter tűlből van.
Kicsit nehezen lehet benne mozogni.
És a nagy melleim, meg mindenféle, tehát hogy egy másféle tartást nyújt, és tehát óvatosabban kell ezekben közlekedni.
Elkezdődik egy-egy jelenet, és akkor ezt lehet hallani a nézőtérről, hogy de az ott be az ott vajon Ernőke? Ott ki az? Vagy nem ismernek fel benneteket.
Tehát meg imádtam a hosszú hajamat, nekem soha nem volt hosszú hajam. Most... És imádtam a szőke szint is, és rájöttem, hogy érdemes lenne megpróbálni, mert úgy tűnt, hogy vagy 5 évet ledob rólam.
Íme kellett akkor egy előadást, látod, hogy ezekre az apróságokra is az ember rájöjjön. Visszatérve, Zoli, egy picit a te karakteredre, nekem azért tetszik, mert igazából mindig ott vagy valahol egy kicsit, és úgy összefogod az egész előadást. Ugyanakkor meg azt is látom, hogy ez egy nagy feladat és nagy kihívás, mert hogy tényleg fontos szereped van, hogy az előadás gördülékenyen haladjon előre, és a néző is megértsen benne mindent. Kihívások, megoldások, kicsit erről is mesélj, jó? Hogy milyen támpontokat adott neked Keresztes Attila, és mi az, amit te magad hoztál, mert hogy mondtad, hogy a szöveg az gyakorlatilag íródott a saját poénokkal is akár.
Hát Attila nagyon bízott bennem, ez, és ritka is az igazság ennyire, hogy bízzanak az te személyedben, meg abban, amit te tudsz, vagy te képviselsz a színpadon. Nekem ez ilyen szempontból nagyon-nagyon hálás feladat volt, az biztos. Nyilván az első olyan feladatom, amire kollégáim is azt mondták, hogy na végre, vagy más városok színházaiból, hogy na, akkor végre megérkezel. Volt egy ilyen, tehát volt bennem egy ilyen, hogy éreztem már máskor is, hogy jókat játszok, de az az igazság, hogy nem lehet félretenni a színpadon töltött időt. Tehát ezt nem lehet bármennyire is. A minőség is nagyon fontos, a mennyiség is. Tehát nagyon-nagyon priméren hangzik, de ez az igazság. Arról, hogy dolgoztunk, és hogy alakítottuk ki, valahogy meg kellett kapjam ezt a középutat, a bohóckodás, a színpadi eltúlzott bohóckodás és az őszinte civil jelenlét között. Ennek a határán kellett folyamatosan mozogjak, ami nagyon dühítő volt az elején, mert az ember belerugaszkodik, csinálja 100%-os energiával, de az agya emiatt, hogy 100%-osan a szerepre fókuszál, vagy az egész léte nem tud civil lenni, nem tud jelen lenni, hanem folyamatosan mindig azon gondolkozik, hogy mi a harmadik mondat ezután. Tehát mindig az agya a három mondattal előtte előre fut. Ezért nehéz volt megkapni aztán a vége fele, amikor már kellett megkapni a jelenlétet, a közönséggel való jelenlétet, mert nagyon fontos elejétől fogva az, hogy én a közönséggel egy térben vagyok.
És minden közönség más, azért ezt is jó megjegyezni, másképpen érzi az előadásnak a lüktetését, az időt, és másképpen tud rátok is reagálni. Nem mindegy, hogy mondjuk egy fiatalabb generáció nézi, vagy hogy te magad is mondtad, az idősebbek ülnek be.
Most én is hozzáfűznék ezzel kapcsolatosan egy dolgot, és ezt kellett Zoltánnak, illetve Pánkónak megértenie.
Kicsit nekem is.
Az, hogy neki van egy váza a szerepének, tehát vannak támpontok, amiket mindig meg kell ugorjon. És amikor interakcióba lép a közönséggel is, akkor interakció ugyan, és a közönségből kiválasztott személy fog neki válaszolni, de nem lehet ebbe a játékba túlzottan belemenni, mert azzal nyúlik az előadás, és nem lesz vége, hanem abból a pontból rögtön át kell ugorjon a következő témára. Tehát, hogy ezt kellett neki ügyesen kézben tartani, és ezt kellett megszoknia ennek a stílusát.
És hát te is indítod az egész előadást, te adod meg a hangulatát, a felütését. Belefér egyébként ebbe a történetbe még az improvizáció, vagy minden, ami akár improvizációnak tűnik, és olyan könnyednek, az tökéletesen ki van találva?
Hát nem akarok senkit csalódásba vinni, de ez 99%-ban le van szögezve. Tényleg ez 1% improvizáció fér bele, az az igazság, mert hogyha elkezdek improvizálni, akkor nem tudom azt az energiaszintet hozni, ami egy ilyen karakterhez kell. Sokat próbálkoztam, talán előadáson is volt, hogy egy picit megnyugodtam, de akkor meg az a bohóc jellege eltűnik, akkor tényleg túlságosan civilnek érzem magam, és ezáltal gondolom más is. Lehet, hogy valakinek jobban tetszik az. Tehát ezt nem lehet tudni, nem lehet mindenkinek megfelelni. Én kell bízzak, és én kell elhiggyem magamnak, és én kell bízzak magamban, hogy az, amit éppen akkor, abban a pillanatban gondolok, annak helye van, ideje van, nem kell sehova sietni. Szép, gyönyörű feladat.
És gondolom, akkor a francia mondatok is tökéletesen fel vannak építve be a...
Igen, én nagyon sokat gondolkoztam, ugye, mert Attila kérte, hogy legyen francia akcentus. És én világosan tudom, hogy mi a francia akcentus, ugye megnyomni ilyen torokból az R-et, és én azt sokáig próbáltam, és az nagyon hangszálgyilkos tud lenni, mert hogy a mi mindennapi beszédünk nem ilyen módon van felépítve. És akkor elhatároztam, hogy bizonyos szavakat, amik egyértelműek lehetnek embereknek, mert ilyen közismert szavak, voilà aussi, nem tudom micsoda, azok legyenek ilyen kezdőszavak, és akkor a magyar szövegrészt egy kicsit franciásan tördelni. Tehát minden szó után tenni egy kicsi öt. És akkor így építettem fel. És szerintem ez így bőven elég.
előadás az előadásban, ugye Szigligeti Ede Lilion Fi történetét meséli el, aki egy nagyon gyalázatos szakmát űz, színész, ráadásul vándor színész, és szerelmes lesz olyan valakibe, akivel szerinte nem kellene, de aztán nyilván happy end-el végződik a történet, és nagyon szép volt, ahogyan a végén megerősítettétek azt, hogy színészek vagyunk, színészek vagytok, és hogy az ember legyen erre büszke, erre a hivatásra, mert hogy egyébként az előadás alatt valahányszor kimondtátok, hogy színész, rögtön köpött egyet a szereplő, tehát hogy igen, honnan indultunk, és hová tartunk ugye ebben a szakmában.
Hát igen, ugye, mert a színészeknek volt egy ilyen társadalmi megítélése, hiába ugye a vándor színészek miért, mit képviseltek ugye a kultúra és a nyelv művelése. Sajnos a mai korban is vannak még mindig idősebb emberek, akik a színésznőkről vagy a színészekről nincsenek jó véleménnyel, illetve csak annyi, hogy szeretjük a színészeket, csak ne legyenek a családban.
Hogy ne válasszák ezt a szakmát.
Tehát, hogy több mint valószínű, hogy továbbra is ez a rendezetlen életmód, hogyha lehet ilyet mondani, ami nem rendezetlen, mert van egy rendje, egy délelőtt és egy este. Tehát, hogy mi akkor kezdünk el előadásokat játszani, amikor más megnyugszik. Tehát, hogy ez a szétcincáltsága a napnak, meg nem tudom. Tehát, hogy időnként az is riasztó lehet, hogy milyen karakterek bőreibe tudunk belebújni. Tehát, hogy nyilván, hogy ez azt mondják, hogy milyen ügyesen színészkedsz.
Meg amúgy kell a humor, ezt most már egyre inkább érzem, szintén csak a környezetem elmondásaiból, hogy jók azok az előadások, amelyek elgondolkodtatnak és megdolgoznak agyilag, szellemileg, minden szinten, de kell az is, és nem véletlenül akkor mutattátok be, amikor, tehát, hogy kell az embereknek a humor, hogy tudjanak egy kicsit kikapcsolódni, ellazulni, nevetni, vagy önfeledten nevetni, még akkor is, hogyha nem értenek minden poént, vagy minden részlet nem kerül a helyére, nem baj. A közönség lüktetése. Tehát gondolom, ezt ti is ugyanúgy érzitek a színpadon, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem, vagy mi lehetne esetleg változtatni, nem tudom, mennyire tudja az előadás magát így módon átírni, és ahány közönség, annyi befogadó réteg, de ettől függetlenül remélem, hogy ez egy jó visszajelzés nektek, hogy szeretik az előadást azok, akik megnézték.
Igen, ezt érezzük, és szembesültünk is ezzel a vélemények kapcsán, tehát a gratulációk kapcsán, és én nagyon örvendek, hiszen ez a legnagyobb elégtétel számunkra, hogy nem dolgoztunk hiába. És van egy olyan előadás, amit tényleg mi is nagyon szeretünk, szívesen játsszuk, és az nagyon jó, hogyha a közönség is szórakozik ezen.
Azt vettem észre, hogy a közönség, és én is, amikor a közönségbe ülök, azt tudja a legjobban értékelni, amikor egy ilyen közösségi, amikor egy ilyen kollektív poén sül el, amikor mindenki ugyanarra gondol, amikor mindenki tudja, hogy miről van szó. Ezeket nagyon tudják szeretni, és biztos vagyok benne, hogy nem csak a maga a poém miatt, hanem a közösségi érzet miatt, ami mégiscsak azért a legfontosabb.